Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, 9 óra 12 perc van, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. November 5-e kedd van, ha valaki ezt nem tudná és most ébredezik. És itt van a stúdióban Ács Gábor.
És itt van Kántor Endre is. Jó reggelt kívánunk.
És a hallgatóink is üzennek nekünk mind Messengeren, mind SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, és talán, igen, jött üzenet.
Hát igen, ez az életszerűség volt a kérdés, de azt elmondtuk.
Jött e-mailben is üzenetünk.
Mondd az e-mailt.
Többek között az, hogy megkérdőjelezik azt, hogy a zöld üzemanyag az kevésbé nagy karbonlábnyom, ugyanolyan kibocsátása van, ugyanúgy szennyezi a levegőt, stb. Igen, igen, de az előállítások kapcsán az egy újra, tehát a teljes lábnyomot kell nézni, nem csak azt, hogy akkor mi történik, amikor elégeti a repülőgép, hanem a teljes előállítását és az összes többit, tehát ez nagyon fontos, hogy az már újra hasznosított anyagokból készül.
Aha, na. Imre névnapra gratulál mindenki.
Imre, boldog Imre névnapot, így
és
van.
És Andinak egy kiegészítés, de ezt a Gede kollégának is továbbítjuk, aki a vasúti szakkifejezésekbe szerelmesedett bele, és nagyon tanulékony, és imádja őket. Szóval jó reggelt kérlek, Andinak, ha fából van a vasúti talpfa, akkor fa. Akkor talpfa. Nem. Akkor talpfa, hogyha fából van. Ha betonból van, akkor betonalj.
Tehát nem faaj.
Beton talpfa nincsen, ez a lényeg.
Nem azt mondta. Ő azt mondta, hogy faaj.
Faaj.
Uh-huh. Nem azt mondta, hogy beton talpfa.
Hanem faaj.
Hanem faajat mondott. Aha. Lehet, hogy olyan viszont van. Úgyhogy ez most mindegy. Sokkal fontosabb az esztergomi bazilika.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És Katona Csaba történész természetesen a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Azért mondtam, hogy természetesen, hiszen az a téma, hogy 155 éve helyezték el az esztergomi bazilika zárókövét.
Így van, ez egy jeles pillanat. Az esztergomi bazilika egy nagyszabású vállalkozás eredményeként jött létre, majd mindjárt szót ejtünk róla, de valóban volt egy ikonikus pillanat, ez 1869. november 1-én, amikor Simor János esztergomi prímás érsek elhelyezi a zárókövet. Itt sem bejegyzem meg, hogy azért az nem azt jelenti, hogy nem folytak további munkálatok, de ilyet már láttunk a modernkori magyar történelemben is, hogy valamit átadnak látványosan, aztán egy kicsit még dolgoznak vele. De kapaszkodjunk mi bele ebbe az évfordulóba, hogy mindez 155 éve és 4 napja történt, és próbáljuk akkor meg felgöngyölíteni a bazilika történetét. Mert hogy egy kiemelkedően fontos épületről beszélünk, és ez mennyire így van, annak kapcsán csak azt említeném meg, hogy 4 esztergomi érsek dolgozott azon, hogy ez elkészüljön, már nem személyesen, hanem ugye a nevét adta közben, volt egy 5. is, de azért csak 4-nek volt hozzá köze, és 4 építész. És akkor nem beszéltünk a festőkről, a szobrászokról, tehát egy monumentális alkotásról beszélünk, amikor ezt a bazilikát emlegetjük. Magyarország legmagasabb, legnagyobb egyházi épületéről beszélünk, 100 méter magas egyébként, Európa 3. legnagyobb bazilikája, tehát azt gondolom, hogy okkal lehetünk rá büszkék. És ha valaki egyszer már átment Párkányba, csak azért, hogy megcsodálja a bazilikát, és ha már át hogy akkor evett egy kis trapacskát, meg ütött egy kis sört, akkor az tudhatja, hogy milyen gyönyörű épület ez a bazilika, ahogy a túloldalról ugye átnézünk rá. De volt ennek egy elődje. De ez egy viszonylag modernkori épület. Következő a helyzet, hogy Esztergom az ugye egy kulcsfontosságú város az Árpád-korban Magyarországnak, és hát a hagyomány szerint ott született a Várhegyen, maga Szent István is, természetesen nem Szent István névem. De amit viszont biztosan lehet tudni, hogy állt egy korábbi templom már István idejétől, konkrétan ott fenn a Várhegyen, az esztergomi Várhegyen. Ez a Szent Adalbert székes egyház volt. Ezt még István építethette, esetleg talán már Gézának, az édesapjának is köze volt a felépítetéséhez, de bárhogy is van, nagyjából 1010-ben már tudjuk, hogy áll az épület. Tehát ez egészen biztosnak nevezhető. Ebből igazából semmi nem maradt ránk. Külön történet lehet ennek a históriája. Itt temették el a harmadik István királyt, bővítgették különféle korokban. A veszte az lett ennek az épületnek, hogy mint az közismert, a törökök elfoglalták Esztergomot is. És amikor török kézen volt, akkor ez a Szent Albert székesegyház nagyon-nagyon rossz állapotban van. Lényegében menthetetlennek minősítik, és az egésznek az lesz a vége, hogy elhordják a romjait, elhordják a maradványait, és egy barokk templomot emelnek a helyére. De sajnos így veszett el ez a nagyon fontos középkori emlékünk, ezt most már nem tudjuk visszahozni. Viszont ami előnye van az egésznek, hogy van egy esztergomi tímás érsek, Rudnai Sándor. És Rudnai Sándor az, aki a 1820-as évek elején úgy gondolja, hogy ő ki fogja használni ezt a rendelkezésre álló teret, és megadja azt a rangot Esztergomnak, ami egy picit fogyatkozás szenvedett, hiszen a török uralom idején értelemszerűen az esztergomi érsekek nem Esztergomban regnáltak, hanem Nagyszombaton, csak gondoljunk arra, hogy Pázmány Péter, de mind Nagyszombaton alapítja meg az ELTE jogerődjét. Hát azért, mert akkor ott vannak az érsekek Esztergomban, ugye nem lehetnek ott. Oszmán uralom idején ezt nehéz volna elképzelni, és igazából egy hatalmas épület együttest vizionál ide az esztergomi várhegynek a tetejére, ami messze túlmutat azokon az épületeken, amik végsősoron elkészültek. Ennek egyébként a töredéke készült, amit ő elképzelt, maga a székesegyház, az érseki palota, az ószeminárium, tehát egyes részei, fogalmazzunk így. Kit bízott meg az építkezésről, és itt most soroljuk fel a legfontosabb neveket. Kezdjük ott, hogy elkezdődik az építkezés Rudnai Sándor idején, folytatódik Kopácsi József idején, aztán Szitoszki János idején, és Simor János az, aki ezt a bizonyos követ elhelyezi, amiről most beszéltünk, ez négy érsek. Itt azért még tegyük hozzá, hogy Kopácsi meg Szitoszki János között volt még egy nagyon rövid ideig regnáló esztergomi érsek, de az meg úgy került oda 1848-49-ben Hám János, hogy őt kinevezték, a legjobb tudomásom szerint, de végső soron soha nem töltötte be de facto ezt a pozíciót. Tehát itt igazán négy érseknek a nevét lehet megemlíteni, és négy építészét. Az első, aki elkezd foglalkozni ezzel a dologgal, az Paul Kühnel, vagy Kühnel Pál. Ő 1824-ben meghal, tehát csak a nagyon az elején, 1822-től kezdődik meg a bazilika építése, csak nagyon az elején tud részt venni ebben a dologban, de kétségtelen tény az ő nevéhez kötődnek a kezdetek. Viszont van neki egy unokaöccse, akit úgy hívnak, hogy Pák János, vagy Johannes Pák, német származású, ő is Johann Baptist Pák, egész konkrétan ez volt a neve. Magyarra sokszor úgy fordítják, hogy Pák János keresztély. Ugye ez a keresztély egy érdekes név, ugye a Baptist, az ugye a keresztelés jelenti, és ezt szokták időnként magyarra keresztély formába fordítani.
De jó!
A Krisztiánhoz, mert ez meg keresztény jelent.
Teljesen jó. Azért érdekes, hogy én nagyon sokat gondolkodom ezeken az ilyen etimológiákon, és soha nem jutott eszembe, hogy a Jean-Baptiste például az a keresztelő Szent Jánosnak egy ilyen keresztnév alakja.
Ugye ez a rengeteg Baptista, stb. Ez mind erre utal, ez a Johann Baptistában, hogy egybeírják van, hogy külön írják ugye az olaszban, ez mind a keresztelő Szent Jánosra utal, és még tovább rogozzuk a dolgot, a francia verziót, a Jean Baptistot, meg hajlamosok vagyunk magyarul egyszerűen Ivánra fordítani, nem tudom miért. Tehát már így.
Aha,
következő fordulat.
Ez is érdekes.
Még hadd említsem meg a kedvencemet, ugye bár ebben a műsorban is mondtam, csak kihagyhatatlan az ígyszer, ha már szóba jön, ugye, hogy Viktor Emánuel, olasz király, Vittorio Emanuele, magyarul Viktor Emánuel, egy uralkodó nevét már napig hajlamosak vagyunk így magyarosítva mondani, Alain Verne Gyula.
Igen.
Őt eredetileg a tökéletes magyarsággal úgy fordították, hogy Győző Manó, de aztán rájöttek, hogy ez nem fog működni.
Ez nem jó, igen. Annyira nem működik, igen.
Győző Manó, olasz király, tehát ezt így engedjük el. Na most, visszatérve Pák Jánosra, és akkor hívjuk mostantól így. Ez a kiváló ember, ez nagyon fiatal, ugye már részt vesz a nagybátyja mellett itt a Esztergom bazilikának a munkálataiba. Lényegében 1821-től Esztergomban él, és folyamatosan részt vesz a munkában. Rudnai Sándor érsek bízik is benne. Ez olyannyira így van egyébként, hogy a érsek házi orvosának a lányát, Rótki Máriát veszi feleségül idővel, és ebből majd három gyermek születik ebből a házasságból. Na most a nagybátyja 1824-ben meghal, és innentől kezdve az iránta való bizalmat mutatja, hogy Rudnai Sándor teljes mértékén rábízza, hogy folytassa a bazilikának az építkezését. Egyébként az ő nevéhez fűződik az esztergomi kerektemplom, hogyha Valaki jön be, ugye Esztergomba torok felül, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, van egy kis templom a bevezető út mellett, de például a pannonhalmi főapátsághoz, Bentés főapátsághoz is van köze. Na már most a következő a helyzet, hogy 1831-ig tud munkálkodni, 1831-ben ugyanis az történik, hogy Rudnai Sándor sajnálatos módon meghal, tehát az érsek, és innentől kezdve egy pár évig üresedés van a érseki székben. A egyház, nem, tehát a Vatikán nem tud megegyezni a magyar uralkodóval, egy olyan érsek személyében ők mind a ketten el tudnak fogadni. Ebből következően a döntésig az egyház megye úgymond a király tulajdonába kerül, és a kamara kezeli annak a dolgait, a kamara pedig leállítja az építkezést. Tehát gyakorlatilag Pak innentől kezdve nem tud működni, és a szigorú gazdálkodás jegyében a kamara minden pénzt megvon ettől a dologtól. 1839-re, azért gondoljunk bele, hogy hány év telt el, 8 év, végre sikerül megegyezni a megfelelő embernek a személyében, és Kopácsi János foglalja el a prímási széket, és azonnal belecsap abba, hogy folytassa a elődjének a munkálatait a bazilika kapcsán. Igaz, hogy addigra már ott van Esztergomban egy kiváló építész, akit úgy hívják, hogy Pietro Nobile, aki a Bécsi Képzőművészeti Akadémia építészeti osztályának a vezetője, és teljesen más elképzelései vannak a bazilikáról, mint Pak Jánosnak voltak meg korábban a nagybátyjának. És Kopácsinak választani kell, hogy Pietro Nobile, vagy pedig visszahozza a munkálatokhoz Pak Jánost, és teljesen egyértelmű, Pak mellett teszi le a voksot. Tehát azt mondja, hogy folytasd azt a munkát, amit elkezdtél. Ugye 30 évben leállítottak a munkák alatokkal. Van egy nagyon szép leírásunk pont ebből az évből, 1831-ből. Ezt nem más, mint Kazinczy Ferenc írja a következőket, hogy most végre a bazilikát menénk látni. Külső fala annak faragott nézőekből áll, míg a vácinak három oldala termésfő el nem simított vakolással. A templom testének fala, mely a kupolát fogja tartani, minden ablak nélkül görögösen, mely temérdek nagysága, nézőt elfogja kicsinségének érzése, de el egyszer mint nagyságának érzése is, és örvendennek. Tízesztendő alatt mennyire ment itt a munka, de még kell tíz, míg teljesen elkészül, ez is időt kíván, nem csak gazdaságot. A sírokhoz széles alkalmas világos Grádics vezet, egyiptusi lélek szállja meg a nézőt, midőn itt a temérdek izmú oszlopokat látja, és azt a két kolosszális angyalt, mely az alól széles, küszöbű veres márvány ajtó előtt őrt áll. Nem olvasom tovább. Nagyon szép leírás arról, hogy ez a épület csonkán is hogy lenyűgözte ugye magát Kazinczy Ferencet. Viszont a következő történik, szegény Pak János megkapja a megbízatást, folytassa a munkálatokat, minimális ideig tud ebben részt venni, 1839. október 9-én a szomszédban lakó ház egyik szolgája, aki bejáratos volt Pak Jánoshoz, bekopok hozzá, hogy sürgősen menni kell valami végrendelethez, építész föl kell, és ez a gazember, ez a szembe lakó szolgája baltával agyonveri, és kirabolja. 43 éves Pak János, három gyerekes családapa, így ér véget sajnos a élete.
Sem, tehát egyszerű rablógyilkosság, semmi oka, semmi.
Simán. Semmi. Tényleg egy utolsó mocsok, aki semmi más nem akar, mint a manit elvinni. Uh-huh. Sajnos nem tudom, hogy mi lett a sorsa, de remélem, hogy elfogták, mert tudjuk, hogy ki volt, azért gondolom utolérte a megérdemelt büntetése, de hát ez Pak János nem hozta vissza. Ez egy nagyon sajnálatos dolog, hogy ő így ért véget az ő élete. Egyébként ott van eltemetve a saját maga által tervezett kriptában, a Székesegyházban, tehát így tiszteltek az emléke előtt, hogy ott van a végső nyughelye. Az esztergomi bazilikát azt igazából az menti meg, hogy egy újabb zseni kerül a kormányrúdhoz, Hild József. Hild József folytatja a munkálatokat egészen 1867-ig, akkor ő ugye meghal, tehát innentől kezdve már nem ő irányítja, hanem Lippert József. És akkor szedjük össze, hogy hány építész dolgozott a bazilikán, ugye 4 építész és 4 érsek. Mert hogy a érsekeket illetően pedig az a helyzet, hogy Kopácsi József sem élt örökké, ugye 1847-ben meghalt, és aztán majd Titoszki János kerül a helyére, aki azonban 1866-ig él, és aztán Simor János érsek az, aki végső soron be az ő regnálás alatt fejezik be a bazilika munkálatait, ő 1891-ig tölti be ezt a pozíciót, akkor veszti életét, és ezzel ér véget az ő regnálása az érseki székben. És hát az a bizonyos esemény, amit említettem, hogy 69-ben elhelyezik ezt a bizonyos zárókövet, ez bizony Simor Jánosnak köszönhető, ő állt akkor a kormányrúdnál. De azért tegyük rögtön hozzá, hogy van két olyan dolog, amit nagyon fontos szerintem még megemlíteni. Mondtam, hogy még voltak utómunkálatok a bazilikával, azok után ezt a bizonyos követ elhelyezték. Na akkor tippeljük meg, mikor szentelték fel a bazilikát. Hát 1856. augusztus 31-én, amikor még a közelébe sem voltak a befejezésnek. Valószínűleg ennek a legfőbb oka az volt, Ekkor látogatott el oda Ferenc József, és ugye a uralkodó részvételével kerül sor a felszentelésre, amivel ugye megadták a tiszteletet úgymond az uralkodónak és meg az épületnek is, és ekkor írta ugye Liszt Ferenc az esztergomi misét, amit ő maga vezényelt le a bemutatáskor.
Ekkor milyen volt a közhangulat kiegyezés ügyben, ekkor így félúton mondjuk a forradalom és 67 között?
Nem jó. Nem jó. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy a országnak a közállapota, a politika, a köztörténet szempontjából, az alkotmányosztás szempontjából az katasztrófa. Tehát majd 1861-ben jutunk el először oda, hogy újra összehívják a országgyűlést, és 56-ban azért még eléggé be vannak merevedve az álláspontok egymással szemben. Ugye Ferenc József nem véletlenül elindul el többször is országjáró körútra, 52-ben, 57-ben, hogy népszerűsítse magát. De ugyanakkor azonban hozzá kell tenni, hogy bármennyire szeretünk hinni abban, hogy létezett a passzív ellenállás, ez sokkal inkább a legendák tárkörébe se tartozik sem, mint a valóságéba. És az a helyzet, hogy kialakul egy olyan hivatalviselő réteg, amelyik bármelyik hatalmat kiszolgálja teljesen apolitikusan, és a mindenkori hatalomnak is mindig szüksége van azokra a hivatalnokokra, akik közép, meg alsó szinten, meg adott esetben felső szinten viszik a ügyvitelt. Tehát miközben egyfelől valóban van egy ilyen politikailag roppant szerencsétlen helyzet, és valóban besúgó hálózat működik Magyarországon, mi kivégzésekre is sor kerülnek, azért azt ne úgy képzeljük el, hogy az ország 99%-a be van merevedve és szemben áll az uralkodóval, tehát például amikor Pestvárosi és díszpolgára Julius von Hainau átadja a láncidat 1849. november 20-án, két oldalt éjjelző tömeg tapsolja meg. 1849 őszén van a Liliomfi ős bemutatója, már nem a filmé, hanem a színdarabé, amiből majd a filmet készíti Mag Károly. Tehát azért árnyaltabban lássuk a dolgot, egy ünnepélyes eseménynek mindig van bértapsonca, vagy pedig olyan, aki kimegy oda, mert éppen azt ünnepeljük, aki éppen ott van. Tehát volt ennek egy propaganda szerepe is, ennek a átadásnak.
Erre gondoltam, igen, hogy mekkora.
De van egy olyan dolog, amit én mindenképp megemlítenék. Azt pedig szerintem az egyik legfontosabb, és Pák János szeretném ismételten megdicsérni. És az történt, még a régi templommal, tehát ami ugye a törökök időkben tönkrement, a Szent Adalbert székesegyházzal, hozzáteszem, hogy a hivatalos neve a mostani bazilikának Nagy Boldogasszony Szent Adalbert főszékesegyház, tehát ugye visszautal az előd épületre. Szóval ehhez hozzáépítetett egy kápolnát Bakóz Tamás érsek 1500-as évek elején. Kifejezetten azon a célra, hogy a sírkápolnája legyen, és ez a gyönyörű kápolna a magyarországi reneszánsznak, ez a páratlan szerencsével épségben maradt emlékműve, ez bizony útjában állt a bazilika építésének. És evidens lett volna, hogy lebontják. És mit csinált Pák János? Rájött arra, vagy tudta, hogy ez micsoda érték, és nem lebontatta, hanem 1600 darabra vágatta szét, és odébb vitette. Tehát a mai napig megvan. Ez a magyarországi műemlékvédelmek egy kulcspontja, amikor egy régi emléket nem letarolnak, nem eldózerolnak, hanem egész egyszerűen felismerve az értékét, igen. Megmentik.
Megmentik, illetve nem restaurálják oly módon, hogy az felismerhetetlen, és kiegészítgetik, igen.
Lát nagy vázonyára,
igen, érdemes eljár, igen, Diós Győr, de jó, hogy mondtad. Na mindegy, értem.
Szóval csak arra akartam utalni, hogy Pák János megelőzte korát, és nagyon-nagyon sajnálatos, így vesztette életét 43 éves korába, de azt gondolom, hogyha semmi más nem csinált volna, hanem csak megmenti a Bakóz kápolnát az utókornak, már azért tisztelegnünk kéne az emléke előtt. Más kérdés, hogy hozzájárult jó néhány olyan épülettel Magyarország virágzásához, amik a mai napig az ékességei ennek az országnak, úgyhogy nagy tisztelettel adózom az ő emlékének, és elsősorban miatta szerettem volna a bazilikáról beszélni, bármekkora tisztelet illeti az összes érseket.
Nagyon jó téma volt, nagyon szépen köszönjük neked. És akkor várjuk a következő kiváló témát kedden, addig pedig jó munkát neked.
Vétem kívánom, köszönettel, sziasztok!
Katona Csaba történész beszélt arról, hogy 155 éve helyezték el az esztergomi bazilika zárókövét, az egész történetéről mesélt arról, hogy ez a nagy szakrális épület milyen hosszú ideig készült, és hogy mi volt a hátterében, mennyi minden.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Akkor éles kontraszt következik, bár tematikailag illik az előző témához. Egy jó kis punk rock szám a 80-as évek kezdetéről az Egyesült Államokból. A Jim Carroll Band arról énekel, hogy hát mindazok számára, akik meghaltak, barátok, ismerősök. Talán így minden szentekhez, meg ehhez a brutális novemberhez is illeszkedik, amit így eddig megéltünk.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban kedves Hugo üzletkötő, jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Ilyen kitörő lelkesedéssel nyit a budapesti értéktőzsde, vagy nem történik semmi, és várjuk, hogy mi lesz Amerikában.
Alapvetően tegnap kicsit estek a magyar részvények, és szerintem most ezt húzzák vissza, de alapvetően tényleg jó hangulat, kivéve Molnál. Jelen pillanatban ugye ez kicsit több, mint felszázalékos esésben van. És ez az egyetlen részvény a blue chip-ek közül, ami nem tud emelkedni. De szerintem most kivárás van alapvetően mindenféleképpen a választások előtt, és ezt a nemzetközi indexekre is ért, a nemzetközi hangulatra, mivel mind az amerikai, mind az európai vezető indexek nem tudtak emelkedni a tegnapi nap folyamán, és inkább minimális esésben zárták a napot.
Mi lenne jó itt a piacoknak? Tehát most, ha eltekintünk egy-egy szektortól, egy-egy részvénytől, amely nyilvánvalóan köthető valamelyik elnökjelölt politikájának a megerősödéséhez, de mondjuk általánosságban, mondjuk egy európai piacot, mondjuk a magyar piacot tekintve, melyik a kedvezőbb, ha csak abból indulok ki, hogy politikailag nyilván egy Trump közeledés van a magyar kormány részéről, gazdaságilag meg pont a Trump által ígért dolgok Kínával szembeni erőteljesebb fellépés, az meg mondjuk inkább a magyar gazdaságnak teherbe, tehát igazából mi lejött itt a várakozás, vagy hogy mire lehet játszani, melyik kimenettel segítheti, illetve gyengítheti mondjuk a magyar, illetve az európai piacokat.
Hát ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, de alapvetően mindenféleképpen rossz fényt vetne az európai meg a magyar piacokra is a Trump nyer, mivel a protekcionista gazdaságpolitikája ugye hatalmas vámokat vetne ki a nem Amerika, az amerikának eladott termékekre. Itt mondjuk, ha gondolunk az autókra, a gyógyszerekre, bármi hasonló termékre, ruházatra, ez hatalmas vámkiadás lenne, vagy vámbevétel lenne az amerikaiaknak, viszont ugye az európai gyártóknak az nem lenne túl jó, és Magyarország szemszögében nézve sem lenne túl jó egy Trump győzelem, vagy egy republikánus győzelem ilyen téren nézve, meg ugye egy erős dollárt akar Trump látni, ami azt jelenti, hogy a feltörekvő devizapiacok leértékelődnek, ami gyengülnek, és egy magyar szempontból nézve ez egy percig sem lenne jó.
Tehát érdemes ilyen szemmel is nézni az eredményeket, aha, meg akinek pozíciója van.
Igen. Alapvetően nem biztos, hogy egy Trump győzelem lenne jó, de azért Harrisnek is vannak dolgai, amiket érdemes figyelembe venni a közel-keleten, a háborúkhoz hozzáállás, alapvetően hasonló dolgok, hogy most próbálja meggyőzni az embereket, vagy éppen az, hogy családpolitikával, amit most a magyar kormány is próbál hangsúlyozni az Európai Parlamentben.
Aha. Oké.
Érdekes.
Akkor ez majd csak hónap után lesz izgalmas, mármint, hogy akkor fog tudni reagálni érdemben az érkező eredményekre a piac ezek szerint, illetve hát na, holnap azért már lehet napközben azért már a csalódnak, úgyhogy lehet, igen. De a mai napot akkor ez még nem izgatja. Ma akkor kivárás?
Mai nap az megfigyelés lesz. Mai nap megfigyelés lesz, mert holnap délelőtt, délelőtti órában, helyi időszint délelőtti órában lehet bármit is tudni pontosabban. De ugye 7 államról beszél most mindenki, név szerint Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Észak-Karolina, Georgia és Pennsylvania, és ezek közül is 3, ami nagyon fontos, amit meg kell nyerni mindenféleképpen az egyértelmű győzelemhez. Észak-Karolina, Georgia és Pennsylvania, ezek együttesen azért túlnyomó többségét kiteszi a szabad szavazatoknak, ha szabad így fogalmazni.
Aha, jó, ezt majd figyeljük, akkor mai nap ezek szerint kivárás, vagy lehet-e bármi izgalom?
Alapvetően Amerikában jönnek majd adatok, export-import adatok, a magyar piacokra már kijött a külkereső nemű mérleg, az kicsivel várt alatt lett, 1233 millió euró lett az 1300 millió helyett, az a szeptemberi előzetes adat. Ez volt az, amit talán, ezek azok, amik fontosak így a mai napra nézni, hogy makradatok szerint.
Jó, ezt már láttuk, és itt nem mozgatott sok vizet. Forintra hatott-e, hogy a forint tud-e kicsit jobban visszajönni a két éves mélypontokról?
Nem, a forint nem nagyon tudott erősödni, azóta 409-10 lehet venni most egy eurót a forinttal szembe, és 375 forint és 60 filléren tudunk most egy dollárt venni a bankközi devizapiacon. A dollár viszont nem nagyon tud mozogni, ugye 1,09-es szinthez belegadt az elmúlt két napba, de ugye ez a pénteki rossz makrodat miatt is köszönhető. várás, most kivárás van. Azért láttunk erősebb forintot is, még több hónapos, több tíz hónapos mélyponton van most, azért nem hagyhatják szó nélkül ezt a magyar bankárok, vagy a, az MNB.
Na oké, tehát akkor mi is várakozunk, nézzük a híreket, mindenki ezt fogja tenni. Köszönjük szépen az infókat.
Köszi szépen.
Kedves Hugo üzletkötővel beszélgettünk a tőzsde és a devizapiac nyitása után.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
És egy jó ajánló következik, november 9, a zene éjszakája. Ingyenes rövid koncertek a Pesti oldalon, a Három Hollóban, az Iszon Kulturális Központban, a Puder Bar Színházban, a Tacet Brewery-ben. Hát ezek indítják be az estét. Budán pedig szintén vannak nagyon jó helyszínek, többek között a Szatyora Hadik, vagy pedig a Béla Bar. És ezek a mini hangversenyek kora este kezdődnek, de nem fogom elvenni a szót és a témát Erdődi Orsolyától, aki a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, és itt van velünk a telefonban. Jó reggelt, szép napot!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon jó ez a zene éjszakája, a sztori. Ugye klasszikus zenészek bárokban, kávézókban koncerteznek, és ez már egy ilyen hagyomány a Fesztivál Zenekartól.
Így van, 8. alkalommal rendezzük meg idén a zene éjszakáját, ami számunkra egy nagyon kellemes, vidám színfoltja az évnek. Ugye ilyenkor már év vége felé közeledünk, és mindenki egy kicsit fáradtabb, és ez tipikusan egy olyan program, amikor nem csak a közönség szórakozhat jól, de a zenészek is elengedhetik a fantáziájukat, a kedvenc programjaikat adhatják elő a hozzájuk legközelebb álló stílust, úgyhogy ez egy ilyen nagy, felszabadult, vidám, szórakoztató estének ígérkezik most is.
Ilyenkor egy kicsit ők felszabadultabbak, nem olyan kötött a helyzet, mint amikor a karmester úr szigorú szemmel néz rájuk, vagy azért ők általában már olyan profik, hogy ezt mindenhol ugyanúgy csinálják?
Hát a színvonal most is a legmagasabb lesz, illetve ugyanúgy készülnek természetesen és próbálnak ezekre a koncertekre is, tehát a komolyság az a háttérben ott van, de ahogy említettem, a muzsikusok jelentkeznek programokkal, ebből állítja össze Fischer Iván a menetrendet, és ezért van arra lehetőség, hogy vannak olyan koncertek, ahol elkezdjük Bachnál, és kikötünk John Lennonnál például, tehát hogy keverednek a műfajok, a lazább stílusok előjönnek, van Piazzolla tangó, van Keith Jarrett mű, filmzene, a Keresztapa című filmből, nagyon sok irány. És természetesen vannak az abszolút klasszikus vonós négyes koncertek, a barokk szenvedélye, vagy a szerelmesei, tehát akik a barokk zenét művelik legmagasabb fokon, és az a közönség, aki ezt szereti hallgatni, ők is megtalálják majd egymást, mert lesznek barokk gyöngyszemek, olyan különleges darabok, amiket nem hallhatunk minden nap koncerttermekben. És hát ami még jó ebben a zene éjszakájában, hogy a pesti oldalon és a budai oldalon is vannak helyszínek, összesen 9 helyszín, de a város egy-egy oldalán közel esnek egymáshoz ezek a bárok, kocsmák, éttermek. Ezért lehet egy ilyen túrát is szervezni, most mondanám így jó értelembe véve, hogy egy kocsma túrát, miközben mindenhol meghallgatunk egy-egy ingyenes koncertet.
Tehát kötött program van egyébként, hogy pontosan megvan, hogy mikor kezdődik, kik játszanak, mit játszanak, hogyan játszanak?
Igen, ez a bfz.hu-n elérhető a fesztiválzenekar honlapján.
De hogyha itt nyilván azért a hely nem túl nagy, és sokan érdeklődnek, érdemes akkor az egyes helyszíneknél külön érdeklődni, vagy azt meg asztalokat foglalni, vagy hogyha valaki többre is beugrana, akkor mit tehet?
Igen. Főleg a kisebb helyszínekre, amik elég gyorsan érdemes előre asztalt foglalni, vagy időben megérkezni, de ha valaki nem foglalt asztalt, én például soha nem szoktam, én igyekszem minden helyszínt végigjárni az éjszaka során, és akkor meg lehet állni a bárpultnál, ott is lehet fogyasztani, és közben meg lehet hallgatni a koncertet.
Uh-huh. Ezek körülbelül fél órás koncertek. És akkor mindenhova bebocsátást nyerünk.
Szívesen tartok egy vezetést.
Na, az jutott eszembe, hogy persze nyilván vicceltem, amikor azt mondtam, hogy a karmester úr szigorú tekintete, mert aki Fischer Ivánt ismeri, tudja, hogy zenei nívóban nem ismer megalkuvást, de hát ő nem egy ilyen szigorú ember. Tehát, hogy amikor összeállítja a programot, akkor azon is látszik az, hogy tényleg így mindent próbál így, tehát kicsit egy ilyen könnyedebb jellegű programot lehet látni, ugye?
Hát a célunk az az, hogy olyanok is megismerjék és megszeressék a klasszikus zenét, akik még nem rendszeres koncertlátogatók, akiknek még nincs bérletük egy Budapesti Zenekar koncert sorozatára, de esetleg itt kedvet kapjanak ahhoz, hogy ezután ellátogassanak a MIPA-ba is, vagy a Zeneakadémiára is, meghallgassanak egy-egy könnyedebb hangverseny, hiszen a BFZ évada során azért nagyon sok olyan program van, például novemberben a MIPA-ban olyan Brahms hangversenyt játszunk, ahol a szimfónia, tehát egy nagyobb lélegzetvételű műnnel vannak Brahms magyar táncok is, úgyhogy mindig próbáljuk ötvözni a komolyat a lazábbal. Ezen a éjszakáján egy ilyen kis ízelítőt betekintést kapunk abba, hogy a nagy koncerteken hogy dolgozunk.
Már volt róla szó, hogy mint utolsó kérdés. Egy önkéntes jelentkezés alapján megy, hogy akinek van kedve, részt vesz, vagy hogyan toborzódnak a zenészek. Tehát Fischer Iván fölteszi a kezét, hogy akkor tegye fel a kezét, aki szeretne menni és részt venni, és mivel, és akkor álljatok össze, vagy hogy hogyan zajlik itt a szervezés.
Körülbelül pontosan így vannak olyan programok az évad során, mint például a nagyzenekari koncertek, a turnék, ahol nincsen választási lehetőség, aki a fesztiválzenekar tagja, állandó muzsikussal részt kell, hogy vegyen. Viszont vannak az olyan kellemes kisebb koncertek, mint akár a kakaó koncertek, a vasárnapi kamara koncertek, és ilyen a zenei szakája is, ahol inkább arról van szó, hogy mindenki mutassa meg azt az oldalát, amiben ő a legkreatívabb, a legerősebb. És Fischer Iván mindig arra bátorítja a művészeket, hogy legyenek kreatívak, keressenek olyan műveket, amik akár elfeledett művek, vagy átiratokat, amiket még nem játszottak. És ez tulajdonképpen egy, nem azt mondom, hogy verseny, de mégis egy kicsit, hogy ki tud izgalmasabb, szebb, jobb programot összeállítani, beadni. Uh-huh. Igen, tehát azért úgy inspirálják egymást a művészek, akkor ez így talán kicsit szebb és udvariasabb. És arra is figyel mindig Fischer Iván, hogy ezen a színes paletten 22 koncert lesz összesen az este során, és a 22 koncertben legyenek a tradicionálisabb formációk is, ahogy említettem, akár egy vonós négyes, de legyenek a, nem tudom, fúvós ötösök, és a mindenféle vegyes felállású kamaraművek, és ami még egy kuriózum idén, hogy ugye már tavaly is sok nemzetközi fiatal művész lépett fel a zenei szakáján, de idén első alkalommal csatlakoznak az Európai Zenekari Akadémia akadémistái az esthez. Ez a Budapesti Fesztiválzenekarnak egy új projektje, az Európai Zenekari Akadémia együttműködésben az Európai Unió ifjúsági zenekarával, ami azt jelenti, hogy ebben az évadban 16 fiatal művész a világ minden tájáról itt van velünk egy éven keresztül, és itt tanulnak, fejlődnek, inspirálódnak, és részt vesznek a zenekar életében, és most ők is bemutatkoznak majd az este során.
Világos.
Okay. Hát ez nagyon, nagyon klassz lesz. Köszönjük szépen, érdemes böngészni a netet, mert vannak a tavalyi jó fotók is, meg beszámolók is, de akkor bfz.hu, november 9 zene éjszakája. Orsolya, köszönjük szépen, sok sikert hozzá most
köszönöm
is.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Erdődi Orsolyával beszélgettünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatójával.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Mi most befejezzük itt a stúdióban az élőadást, természetesen jön Schmidt Andi, aki meditációt próbál itt, nem tudom, ez micsoda, egy Bikram jóga próbált mutatvány próbált lenni, mert...
Bikram jogát én életem nem csinálok. Vagy Bikram, vagy mi.
Igen, minden.
Az borzalom, egyszer voltam életemben, azt hittem rosszul leszek.
Na, látod?
Rohadt.
meleg majdnem, van.
Igen. Nem csúnyát mondtam.
Nagyon meleg.
Nem volt jó. Igen. Nem, csak visszatértem.
Ezt kicsit a napfényben süt ki,
igen, igen, de ez a jó meleg. Uh-huh. De ott
az a túl meleg.
Egy érte? Olyan jelzőt tennék el, én nagyon meleg
igen,
volt.
Nagyon.
Én visszatértem kicsit a reggeli álmomba.
Nagyon,
annyira
nagyon
rossz
jó
volt fölkelni, képzeljétek, hogy azt álmodta. A harmadik szundi. A másodiknál szoktam felkelni, és visszaaludtam.
A szundi között 5 percben tud álmodni. Nem,
10 perces szundi volt.
Ez megtiltott.
Nálam 10 percet. És képzeljétek, hogy a második szundi után véletlen visszaaludtam, és azt álmodtam, hogy egy kisbaba mellett fekszem, aki épp elaludt, és annyira cuki bele, annyira jó volt, és mondom, aj, de jó, alszom vele egyet, átöleltem, és pont erre megszólalt a telefonom. Nagyon rossz volt.
Mindegy.
Mi elengedtünk volna még egy szundira.
Ezt még kibírjuk, ezt a pár napot, amíg itt a borzalmak hetét éljük át az amerikai elnökválasztással kapcsolatban. Ez van.
Azt végig szundizom.
Azt végig, jó, akkor végig szundizom.
Majd holnap az Andi beszámol róla.
Ha csak ő be tudna számolni. Ezzel fogunk foglalkozni egy hónapig szerintem.
Akkor kezdenek el majd pocsolni.
Pont most fogom elmondani a hírekbe, hogy eredmény az még holnap nem lesz.
Persze.
Így van.
Egész héten nézzük
de
majd.
Érdemes követni minket továbbra is, majd holnap itt élőben, meg természetesen majd a legjobb pillanatokat az Uzsonnakamatban, de most jön utánunk egy csomó jó zene, a Zenefakt, aztán 11-kor pont jókor Majával, úgyhogy maradjatok itt a Rádió Café hullámhosszán, hallgassatok rádiót. Sziasztok, köszönjük!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.